És akkor most megkérnénk a három előadót, hogy lehet, hogy még tart a türelem, és vannak még kérdések, hogy foglaljanak helyet ott a pulpitusnál három mikrofon mögött. És ha fölmerültek a közönségben kérdések, akkor várjuk őket. A kollégám is jön, és két mikrofont viszünk. Az úr volt előbb egy pillanat, mindjárt.
Két rövid kérdésem lenne, ha szabad. Az egyik Hargitay professzorhoz. Talán nem ördögtől való a kérdés. Kultúrpolitikáról tudunk. Van-e olyan tudománypolitika, amelyik esetleg a Nobel-díjjal vagy egyéb díjazással összefügg, mi a akár személyes, akár hivatalos véleménye, és ez érinti esetleg az elmondott előadásában a különböző személyeket. A másik pedig a hungarikumokra vonatkozóan rövid. Jelenleg a világpolitikában is, Egyesült Államokban is az egyik legégetőbb kérdés, nemzetbiztonsági politikai szinten, elnöki szinten foglalkoznak szabadalom és egyéni találmányok védelmével, különösen Kínával kapcsolatosan. A hungarikumok, ez egy nagyon nincs igazi világszabadalom jogi védelem, viszont nagyon élénk, ugye, mondjuk így találmánylopások folynak. Mi a véleményük? Van-e ebbe valamilyen olyan nemzetpolitikai koncepció, ami ebbe az irányba esetleg az eljövendőkre vonatkozóan védelmet biztosít? Köszönöm.
Ha jól értettem, az első kérdést arra vonatkozott, hogy van-e valamilyen törekvés, rejtett szándék, vagy nem olyan rejtett szándék Magyarországon. Nem tudok olyasmiről, hogy Magyarország bármit is tenne ezzel kapcsolatban. Inkább meg szoktuk várni, hogy valaki valahol a világban kapja egy Nobel-díjat, és akkor kiderítjük, hogy magyar származású. De ez nem jelenti azt, hogy nincsenek ilyen törekvések a világban. Egy példát szeretnék mondani. Japánban, amikor megduplázták az alapkutatásokra fordított költségvetési összeget, akkor Japán elküldött egy küldöttséget Stockholmba, és közölte a Nobel-díj bizottságokkal, ugye öt ilyen van, hogy megduplázták az alapkutatásra fordított összeget, és azt remélik, hogy ettől több Nobel-díj lesz. A svédek udvarosan tudomásul vették, de az igazság az, hogy valóban több Nobel-díjas lett japán Nobel-díjas, nem azért, mert a svédek úgy érezték volna, hogy kötelességük most több Nobel-díjat adni, mert a japánok több pénzt költenek alapkutatásra, hanem azért, mert a nagyobb befektetés valóban elősegítette a nagyobb és nagyobb számú tudományos eredmény megszületését. Köszönöm.
Nobel-díjat. Ugye ennek is volt valami oka, de ez csak egy megjegyzés. Igen. Köszönöm.
Igen. Még a másik kérdés.
A szabadalmakra vonatkozó kérdés.
Ami ugye a hungarikumokkal.
A hungarikumnál, ha azt tetszett volna kérdezni, hogy miért nincsenek benne a fajták, sokkal könnyebb lett volna a válaszom, de e köré fogom fölfűzni. Ugyanis a fajtaoltalom a világon és benne Magyarországon olyan erős, hogy azért döntöttünk úgy, hogy a hungarikumok között nem lesz 200 fajta, hogy ne legyen túl sok, mert Magyarországon mind a szabadalmaztatással, mind pedig a fajta elismeréssel szinte világelső. Most a világban is, a világ fejlett országában is ezt a vonalat követik. Tehát ezért van az, hogy a fajtáknál ez a kérdés. A többi szabadalomnál ott már az iparral közösen kell versengenünk, hiszen nagyon kevés az a szabadalmaztatható és növénytermesztési technológia, amelyet mi fejlesztünk ki. A követő technológiát, mint nagyon sok iparágban, ugye a követő technológiát kell, hogy alkalmazza Magyarország. A növényvédőszerek terén ugye nincs nagy növényvédőszer fejlesztés Magyarországon, tehát ebben a kérdésben ugye az Egyesült Államok, Németország és más erős vegyiparra rendelkező országok iparjogvédelme nagyon komoly. Azzal a világban jól lefedik ezeket a folyamatokat, és aztán a molekuláris biológiai módszerekről most ne beszéljünk, mert az is szabadalmakkal nagyon levédett.
Én a harmadik előadóhoz szeretnék kérdést intézni. Én teljesen humán oldalon vagyok, ismerem a CT és a mágneses rezonancia vizsgálatok miben létét. Kérdésem a következő. Figyeltük, hogy milyen sűrűséggel, gyakorisággal vetik röntgensugár alá az állatokat. Azt figyelik, hogy ez a hús minőségre milyen hatással van, amit aztán az emberek megesznek. És a másik kérdésem, mágneses rezonancia ügyben altatják az állatokat, hogy bírják ki a kopácsolást nyugodtan?
A kérdés nagyon jó, azt, hogy a hús minőségre hogy hat, erre nagyon sok vizsgálat van, sehogy. Mint ahogy a mi hús minőségünkre se hat egy röntgen vizsgálat. Egy biztos, hogy a mai CT-knek a gyorsaság és az egyéb paraméterek miatt sokkal kisebb a sugárterhelése, még a régieknél is. A mágneses rezonanciánál a sertéseket mindig altatni kell. Nem lehet másképp az MR-be dolgozni, csak altatott állattal. A csirkéket MR-ben nagyon, a pulykákat is altatnunk kellett, mert csináltunk a pulykáknak is ugyanilyen szív vizsgálatokat, hasonló a sertés, ez a helyzet, ott is szelekciós lehetőség van, azokat is az MR-nél altatni kell, mert a legkisebb bemozgásra probléma van. Ott nem kerülhető el, a mai gyors CT-knél az altatás majdnem teljesen felesleges. Túl gyors. Régen kellett, amikor az első CT-vel kezdtünk dolgozni 1990-ben, az még egy harmadik generációs volt, második generációs, ott még kellett, mert sokkal lassúbb volt. Hiába volt, akkor a NASA-tól kaptuk a főkompjútert, de nem tudtak olyan gyors kompjútereket csinálni, mint akik ma működnek. Ez elképesztőt fejlődött. Ezen múlik a gyorsaság. Meg egy kicsit a mehatronikán, hogy milyen gyorsan tud pörögni a sugárzó fej és a detektáló ellenpólus, mert ezek nagy súlyú dolgok, és elképesztő mehatronikai teljesítményt, hogy ez a pályáján tudjon maradni.
Én egy gyakorlati kérdést szeretnék feltenni. Ilyen sokat kutatási módszer van, hogy nem lehetne az irányban is elmenni. Nagyon sok a fiatalos, mindenki ember körében a glutén és te és a laktózértékenység, hogy vajon ezen lehetne valami kutatást tenni, hogy megszűnjön, és ebben segítséget kérni.
Most olyat mondok, ami alkotmányellenes. De gyakorlatilag ma a legújabb génmódosítási eljárásokkal nagyon gyorsan lesznek olyan teheneink és olyan tyúkjaink, amik nem allergén tojást és tejet fognak termelni. Olyan tyúk már van, és ilyen több lesz. Tehát ez a terület, az új génmódosítási technológia, az elképesztő dolgokat tud már ma. Itt nem sokat beszélünk róla, de tudjuk, hogy mi történik. És ugye nálunk ezeknek a forgalmazása tilos. De a világ ettől fütyül a magyar alkotmányra. Kínában most egy olyan tejnészetet állítottak föl, ami anyatej minőségű tejet termel. Génmódosított tehenekkel 5000 litert. Tessék elképzelni, mesélték, nem láttam. De a mai technika elképesztő. Tavaly az USA-ban nem tudom hány olyan új fajtát engedélyeztek forgalmazásra, ami forradalmasít sok minden ágazatot. Tehérjében sokkal gazdagabb kukorica, olyan penészgomba, amit ha borba beteszek és azzal érlelem, sokkal több lesz a vörösborba, az a nagyon jótékony rezveratról, ötször annyi, mint a régibe. Ki fogja ezt megakadályozni, hogyha egy magyar borász ezt kézbe kapja, hogy az nem fogja alkalmazni? Nem lehet, kiski nem lehet kimutatni, hogy az módosított. Nem lehet. Úgyhogy lesznek meglepetések.
Egy mondatot. Most bocsánat, csak szeretnék ehhez hozzáfűzni. Lesz viszont egy olyan problémánk, mi nekünk, aki táplálkozástudománnyal foglalkozunk, hogy az ősi kenyér az négy komponensű volt. Ma megyik a kenyér, a kovászos paraszt kenyér 25-22 komponensű. Úgyhogy lesz egy olyan gondunk a diagnosztikában is, hogy ne csak a szóló allergéneket tegyük föl, hanem próbáljuk a keresztallergiát is kideríteni, és ahhoz is majd ilyen sebességű komputerek kellene, komputerek, amelyikkel meg tudjuk ezt oldani, mert addig nagyon sok embertársunknak unokája, gyermeke lesz allergiás, amit az egyszerű tesztekkel hiába teszünk fel 150-et, nem tudjuk kimutatni.
Még egy dolgot, mert ez tényleg megdöbbentő. A sörárpát, a biokertészek kedvenc sörárpája, a Golden Promise, ami a biosörnek az alapja, csak nem tudják, egy brit atomreaktorba besugárzással csinálták. Az a baszmati rizs, amit minden áruházunk polcán, kedvenc rizsünk, kobalt beruházás eredménye. Csak 40 éve? Semmi baj. Az MB8-as híres magyar buza. A legelterjedtebb magyar buza volt 72-ben. Martonvásáron besugárzással előállított mutáns. Ma 3200 növényfajta besugárzással előállított mutánsból nemesített szerte a világon. Ki foglalkozik vele? Van káros hatása? Nincs. A nemesítők kiválasztották azt a sok közül a jót, nemesítették és passz.
Itt most bocsánat, csak annyit szerettem volna itt közbe kérdezni Horn Pétertől, hogy ugye itt az új, amikor itt szó volt ilyen génmódosításról, meg ilyesmit, ugye ez ilyen új eljárásokról, tehát génszerkesztésről beszélünk, csak azért, mert az akadémia honlapján is megjelent egy állásfoglalás erről, tehát hogy ez már nem az a klasszikus génmódosítás, amikor ilyen transzgéneket, tehát hogy idegen géneket visznek benne, egy újfajta eljárás, erről most vannak viták, hogy ez most akkor minek is minősül. Erről egyébként az mta.hu-n lehet olvasni.
Azért van az amerikai szabályozás, és ez az új módszer, ez ugyanúgy működik, mint a természetben fellépő mutációk, csak pontosan tudjuk célozni a mutáció, meg baktával ő. Hol jó, hol rossz, csinál 100 000 rosszat, amiből egy lesz jó. Ez a módosítás ugyanaz a technika, csak halál pontosan adott gént céloz meg, saját gént, nem kell másból beültetni. Mondjuk a szarvas példára, ha meg tudnánk csinálni, hogy az a szarvas oszteoporózis gén, az vissza is működjön, és az emberben megmanipuláljuk a saját génjét, akkor nem lenne ilyen probléma. De eljön az idő, én még megélem.
Horgitai professzortól kérdezem, hogy mi a véleménye arról, hogy a művészek közé József Attilát is indokolt lenne fölvenni. Gazda István a fény évében tartott egy előadást, tehát 13 éve arról, hogy a 20-as évek elején József Attila Bécsből írt egy levelet középiskolai osztályfőnökének, lényegében egy antianyag hipotézisről, évekkel a pozitron fölfedezése, illetve a Dirac-tenger publikálása előtt. Tehát ezt a zsenit is érdekelt a természettudomány.
Csak azt tudom mondani, hogy ezek nagyon izgalmas dolgok. A H.G. Wells például az atomtechnikát megjósolta akkor, amikor még azon is vitatkoztak a tudósok, hogy hogyan regisztrálják az atomok létezését. Minden elismerésem nekem is József Attiláért, persze nem elsősorban ezért, hanem a verseiért, de nem szabad összekeverni a tudományt meg az ilyenféle előrejelzéseket, mert a tudomány az bizonyítékon alapuló megállapításokkal foglalkozik, és ezek a jóslások, amik izgalmasak, érdekesek, tiszteletre méltóak, de nem építhetők be a tudomány struktúrájába.
Hát nem akarok telhetetlen lenni. Egy nagyon egyszerű és két másik kérdést szeretnék föltenni, de időre való tekintettel önökre bízom a választ. Hát a nagyon egyszerű kérdés az lenne, hogy én annak idején úgy közlekedtem 65-74-ig, hogy láttam elhangzott a Hertz szalámi, mint ungarikum. Ugye láttam a régi gyárat, és a 70-es években azt lebontották, egy új épült. Ma, mint egy atomtámadás lett volna, semmi nincs. Tehát az egyszerű kérdés, hogy a Hertz szalámi, mint olyan létezik-e. Na most a másik kérdés az tulajdonképpen az, hogy itt, hát főleg a Horn professzor úr, ugye itt most a legújabb technika alkalmazás, stb. Ez volt az előadásnak a óriási nagy része, elképesztő. Viszont ugyanakkor az ember elmegy vásárolni, akkor mindenhol látja a bio élelmiszer, stb. És hát nekem a bicskei rokonságunk jut eszembe, ahogy ott a tyúkok kapirgáltak, és amikor anyám unokanővérihez mentünk, mindig egy-egy tyúk vagy kettő áldozatul esett, és ma is emlékszem arra az ízre. Tehát, hogy milyen összhangban áll a bio és ez a tudományos módszerekkel elajtott csirke. A harmadik az pedig egy egészen új napokban olvastam, hogy az alma eredete, mint olyan. Tehát a Kazahsztánban, ugye Almata neve is valahogy így ezzel összefügg, ilyen vadalma erdő létezik. Tehát most ugye itt ez meg a Hungarikum kérdés, hogy itt a középkori, meg a 19. századi magyar búza, és így tovább alma akármi. Tehát, hogyha jól értelmezem, akkor ezek szerint a világon valahol kialakult, például mondjuk az alma elterjedt. Tehát akkor ez, hogy mi az, ami, tehát ezt valamikor itt gondolom ki nemesíthették azt az alma fajtát, ha van ilyen, amit magyarnak, hungarikumnak tekinthetünk. Hát elnézést, de az első kérdés annyira egyszerű, hogy köszönöm szépen.
Akkor az első a Herszalámi. Igen, hát a Herszalámi-nak megvan a története. Magyarországon még egy ilyen hely van, ahol ezt meg lehet valósítani autentikusan egy gyár, az a PIK gyára a Tiszaparton Szegeden. És a privatizációval a recept az a PIK gyárhoz került, a PIK gyár tulajdonosához, tehát ezért folyik Szegeden a Hertz szalámi, a két szalámi-nak a, ugye kicsit kakuktojás, mikor a bizottság tárgyalta, ez a kakuktojás, de miután a recept, és még a páratartalmat is nem érték a két folyóparton, hogy közel azonos az éleléskor, tehát ezért tett ez. Ez a majd a almára visszatérünk.
Ez a bio, ez egy érdekes dolog. Én szerintem Magyarországon a legbiobb zöldséget azt Szegeden csinálják, a legkorszerűbb üvegházban. Az, ami elképesztő, ezek 4 hektáros üvegházak, most lett kész az első nagy komplexum. Az ott lévő paradicsom, paprika, uborka nem lát növényvédőszert. Egyáltalán. Teljesen steril körülmények között nevelődik. Komputer szabályozza a tápanyagellátást vizen keresztül. Olyan íze van mindennek, mint a legjobb biónak. A méhek, amik porozzák ezeket, az Párizsból jön a Pasteur intézetből, teljesen kórokozómentes poszméhek, és ezeket engedik el az üvegházba. Amíg oda valaki bemehet, én mondtam, hogy már egy pár kórház igazgatót ide kéne hívni, 2-szer kell átöltözni, totál, és kétszer megyünk fertőtlenítő alagútba. Úgy mehetek be a növényházba. És tessék, intenzív osztályra hogy megyünk be? Puff! Így. És csodálkozok, hogy baj van. Ma kérem szépen egy korszerű sertés baromfi, vagy bármilyen telepre. Csak totális fertőtlenítés után lehet bárkinek bemenni, és legtöbbször csak akinek tényleg muszáj. De olyan mértékben távolodott el a modern agrárgazdaság sok technológiája a hagyományostól, hogy azt egy átlagember nem tudja elképzelni. És Magyarországon minden, nem egy van már ilyen. A másik dolog, hogy kapirgáló csirkenem, az igazi különbség abban van, hogy az sokkal idősebb volt, mikor levágtuk. Hát az én gyerekkoromban a rántott csirke az 13 hetes volt és 70 deka. És volt az egész rántott csirkében 20 deka hús. Ma ugyanabban a korban 5,5 kilós a broiler vagy 6. Mert 25-28 napos korban már le lehet vágni 2,5 kilóval. Óriási mértékben megváltoztak a testarányok. Például ma a legértékesebb termék a csirkében a szárny. Miért? A Kentucky Fried Chickenben a szárny a legdrágább termék. Mert azon hús van. De próbáld meg a kapirgáló csirkének a szárnyából Kentucky Fried Chicken minőség, nem lehet. Nincs rajta hús. Ez ugyanaz, mint csülköd péknémódra, akár Németországban, akár nálunk, csak modern hússertésből lehet, mert annak a csülkén van olyan erős hús, a mangalicából mennyi van rajta? Tehát a régi típusokból bizonyos kereskedelmi, borzasztó kedvelt termékeket nem is lehet csinálni. Anatómiai szempontból. Tehát ezt nagyon nehéz kettéválasztani, és hogy mi bio, mi nem, ez nagyon vitatható. Ma már még inkább. Azért mondtam az üvegházat. Annál biobb, mint ott nincs. És a biokertészek viszik el tőlük az elfáradt, elhasznált, mesterséges talajt az ő biokertészetükbe, amit már ők nem használnak. Mert ők teljesen újat tesznek benne. Úgyhogy ilyen relatív lett minden. És még inkább az lesz.
Fajták, alfajták és más növényfajták. Néhány ezer éve az ember szelektál. A legjobb, neki legjobban tetsző fajtákat, alanyait fogja majd szaporítani. Ez így van Magyarországon is. Megtalálták a kedves régész kollégák a budavári vár ásatásai során, azt hiszem a hármas kútba azokat a szilva magvakat, amelyek nagyon hasonlítanak néhány, most is, nem tudom, szilva jellegű belegi szilvára. Tehát igen, az emberiség válogat. Az, hogy ezek a magvak hova kerültek? Hát a szőlő Kaliforniától Chiléig elkerült a magyar szőlő a filoxéra előtt és a filoxéra utáni helyzetben. Ezért van az, hogy jó néhány fajtánál már nagyon nehéz a magyar fajtákat rekonstruálni, elsősorban a kertészeti területeken. Megpróbálunk, de ha megnézik most egy szupermarketnek a polcait, ott néhány fajta van, amire még emlékszünk a otthoni kertből, de már nem lehet üzletbe kapni, és a Jonathan, mint magyar fajtának nevezzük, de hát az is egy amerikai nemesítés. Tehát ez egy sajátos helyzet.
Nekem az lenne a kérdésem, hogy a mi étkezési kultúránk mellett ez egy valós gondolatsora, hogy rovarokat fogunk enni, és hogy miért, és milyeneket.
Még egyszer, hogy mit fogunk enni?
Rovarokat, mintha az egyik dián ezt láttam volna az önelőadásában. Nem?
Nagyon egyszerű a válaszom. Az emberek 4000 éve ettek rovarokat, körülbelül amennyire én tudom, körülbelül 2000 faj volt valaha, amit fogyasztottunk. De igazán tömegélelmezés soha nem lett belőle. Nem szerint, a jövőben se lesz szerintem. Lehet, most is lehet szeretni. Nem. Aki sáska chipset evett Amerikában, az azt mondja, hogy nem is olyan szörnyű.
Igen.
Csak jó legyen a színe.
Ha eltetszik menni egy távol-keleti piacra, most látni fog ilyen szép nagy rovarokat, mint étkezési alap kínálatot. Tehát elő fog kerülni, ha az állati fehérje hiány olyan lesz, esetleg, bár ugye azt mondtad, hogy nem lesz, hogy már Németországban van egy-két, és van egy jó néhány ilyen próbálkozás, speciális légyből, légylárvából, kozmetikai olaj, és hát előbb-utóbb lehet, hogy a prés maradéka, aminek magas lesz a fehérje tartalma, azt el fogják tenni valami speciális, különleges virsében, vagy más töltelék áruban. Én úgy várom, mert a Svájcban egy kicsit már ez megindult, de nem lesz ez Európában tömegtermék, legalábbis most így gondolom.
Horn akadémikus úrtól egy nagyon rövidet. Én láttam talán, lehet, hogy bulvárnak hangzik egy olyan tanulmányt, amiben az szerepelt, hogy őszinték vagyunk, akkor tulajdonképpen több évtizede vagy évszázada már csak génmanipulált, szelektált, nemesített növényeket és állatokat fogyasztunk, mert az ősi állatok és az ősi ugye, növények már ugye, az évszázadok vagy akár évtizedek alatt tulajdonképpen már annyira az emberi hatás alá kerültek, hogy már soha sehol nem fogyasztjuk az ősi. Igaz ez tulajdonképpen?
Hát olyan egyszerű példa van, a buzának nincs őse. Egyáltalán. A buza egy fajkeresztezésből valahogy keletkezett, tehát nincs buza ős. Egyáltalán, biológiailag. Ha megnézed a kukoricának az ősét, hát az egy ficsomó. Olyan mutáció keletkezett egy lépcsőben, amiből kialakult ez az egész, tényleg ficsomó. Egy mutáció átalakította szár, cső, és attól kezdve a kukorica alkalmatlan lett, hogy magától szaporodjon. Miért? Mert a csövön olyan sűrűn vannak a magok, ha én a csövet nem morzsolom le magam, és ha eldobom így a csövet, egymást folytják a csirázó növények. Tehát egy darab nem marad meg. Tehát abban, hogy ez a mutáció létrejött, és az indiánok észrevették, hogy hoppá, ez nekünk valamire jó lesz, abban a pillanatban a kukorica önfenntartás alkalmatlanná vált, és már az emberre volt utalva. Azonnal, sőt, nyilván sokkal hamarabb is az a mutáció fölépve, csak túlélési esélye nem volt. Ennyit tele erről.
Köszönjük. Itt még van egy kérdés.
Azt szeretném megkérdezni, hogy a nehéz sorsú magyar parasztság fantasztikus termékét a józan magyar parasztészet nem lehetne hungárikummá minősíteni.
Hát, ha erre tudnánk a megoldást, ez más területen is nagyon jó lenne. De tulajdonképpen nem nagyon hozható vissza. Mert úgy kell szocializálódnod, hogy olyan legyél. És hol tudsz ma úgy szocializálódni? Indiában se tudsz, mert az is már más, mint az volt. Szóval ezek a dolgok visszahozhatatlanok. Nosztalgiából lehet rá gondolni, meg lesznek ilyen kis szigetek, aki még úgy gazdálkodik, de ez inkább hobbiból lesz is, meggyőződésből, és itt aztán nyoma se lesz annak, hogy a feleségnek a nagyobb igényeit anyagilag ki tudja elégíteni. Vagy bár a gyerekekét. Nem lehet. Abból a gazdálkodási formából nem tud előteremteni annyi jövedelmet, hogy a mai viszonyok között elfogadható életszínvonalat érjen el. Legalábbis ebbe a kultúrkörbe. Szerintem. Lehet, hogy tévedek, nem?
Nagyon szépen köszönjük. Még van egy további kérdés.
Szeretnék köszönetet mondani minden, amiért történt. És amit te mondottál, Lasz Ferenc elnök úrnak elhangzott a neve. Ő intézte el, hogy van tudománynapja.
Hát az...
Bocsánat, a rendkedvér. Az 1996-os tudós világtalálkozón elfogadtuk a határozatot, és ő intézte el, hogy 1997. április 3-án, és ezért első ízben 1997. november 1-én Marosvásárhelyen ünnepeltük meg, onnan jöttünk Kecskemétre, és 3-án érkeztünk ide, ahol Somogy Imre bejelentette az új bolyegyét. Másodszor a 2000-es világkonferencián aki a záró plenáris ülésen a declaration terjesztett elő, az én voltam, és ott kezdeményeztük a világtudomány világnapját, amelyet az UNESCO-nál Hadmari József Akadémikus intézett el, és azt meg fogjuk ünnepelni, idén is az egész világ megünnepeli november 10-én. World Science Day for Peace and Development, ez a neve, és az egész világ. És végül az utolsó, azért a november 3-a, az a 56-ban ebben a szent helyen rendkívülülést tartott, ahol Szent Ágott János és más tudatásai. Bibó István itt volt, innen ment át a parlament épületébe, ez ezért. És az elmegy a 11-ig, mert amit másként írnak, az ezer, jogász vagyok, 1956 évi 93-as közöny leírja, hogy a Nagy Imre kormány november 3-ától november 11-ig volt ott, és ez egy teljesen más történet. És ő ennek az akadémiának volt tagja, és volt professzor úr. És ez a második hozzá, az, most elnézést hagyja a professzor úrhoz, Olá Györgyel, ennek az akadémiának tagjával alapítottuk meg, Marsz Györgyel is, és Hámori, vagyis a Nobel-díjasok múzeumát. Olá György azért adta ide. Reményeink szerint a Nagy Imre téren meg fogjuk tudni, te megígértem is szerelem is. Tehát hiszem, hogy most valami hihetetlen fontos dolgok készülnek, és nagy megtiszteltetés, hogy itt megszólaltam. Bár először Szent Ágota Jánossal 1992-ben, amikor elindítottuk az egész Bolyai Erdélyi
Adást. Köszönöm. Én azt hogy mindjárt nevében nagyon köszönjük ezt a nagyon méltányos és jogos hozzászólást, és tulajdonképpen nekünk is eszünkbe juthatott volna valamit erről mondani, de nem voltunk elég okosak. Úgyhogy legalább annyit megtettem, hogy a Dacszerhez-nek elismertem, hogy szereti az agrárosokat. Meg együtt voltam vele Szegeden megnézni ezt a csoda üvegházat. De minden igaz, és arra is emlékszem, mikor az első tudomány hónapja volt, még nyafogtunk is neki, hogy annyira rendezünk, hogy nem győzzük, hogy hova rohangászunk, hogy valami tékező rendszert is a rendszerbe kéne rakni, hogy nem mindenki akarja mindent. Emlékszem? Túlságosan sikeres volt, de óriási dolog volt ez biztos. Örülök, hogy ez a hozzászólás elhangzott. Megkönnyítette a lelkiismeretemet.
Nagyon szépen köszönjük. Még egy kérdés.
Köszönjük szépen ezt a kitűnő előadást. Azt szeretném megkérdezni, hogy gyakorlatban ezeket a fantasztikus kísérlettel létrehozott fehérjét mi a hétköznapi emberek mikor kerül a mi asztalunkra? Mármint gondolok erre a fantasztikus halállományra, meg baromfira, nyúlra, mert kétfajta van, van egy ilyen tömegcikk, vagy háztáinak nevezett, de semmiképpen sem olyan minőség, mint amiről ön beszélt. Köszönöm szépen!
Hát tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy az a nyúl, ami a CT-szelekcióval megy, az sajnos bemegy ugye az a vonal abba a hatalmas szaporító üzembe Magyarországon, amely az egészet kiviszi Svájcba, meg Németországba. Erről Magyarország, magyar fogyasztó ebből alig kap, hiába dolgozik a szendrő prof, szerette, hogy kap, de az túl drága a nyúl. És túl sokat fizetnek érte ezek az országok. Ha nem fizetnének, tudta valamennyi ide is. Na most azok a csirkék, amiket csinálunk, a gyermei tésztába például, ezeknek a szelektátyúkoknak a tojásai vannak, mert Gyermely a tésztagyárának 500 ezer speciális tyúkkal termeli a tojást. Nem mindegy, hogy milyen tojás megy abba a Gyermely tésztába. Tehát itt vannak, nagyon sokkal találkozik, csak nem tudja. A magyar disznókban is rengeteg olyan van, ami átment ilyen szívszelekció, csak ne el van keveredve a génjei. Ezek kimennek. Ez a világ, amint valami megszületik, az azonnal tőlünk legalábbis kimegy a tenyésztésbe. Tehát óhatatlanul találkozik a húscsirkével is. Ez biztos, hogy ezek nagyon gyorsan nőnek, és rengeteg a hús rajtuk, de ezek sajnos olyan fiatal korban vágjuk, hogy nincs olyan jó íze, de ha tényleg tovább tartjuk 14 hetes korig, akkor az fantasztikus lesz, csak akkor már ekkora. De annak olyan íze van, hogy én ötször annyit fizetnek érte, ha lehet a boltba kapni. Amerikában direkt csinálnak ilyet, roasternak hívják, a nagysúlyú broiler. És csak sokkal drágább. Meg lehet. Kor kérdése. A kutatókat ne tegyük ezért felelősségük, a lelküket kirakják, aztán, hogy a kereskedelemben... A másik baj, hogy a jó pontjunkat is elviszik úgy most nyugatra, hogy azt nem lehet elképzelni, hogy milyen hajtás van a pontyra is. És nagyon nagy áron, azért, mert rengeteg kis tógazdaságban kiöregedtek a régiek, és a gyerek meg nem akar vele foglalkozni, tehát ponthiány van. És hát azért fizetőképesebbek, mint mi. Örüljünk, hogy ennyi itt marad. Én legalábbis így látom, sajnos.
Köszönjük szépen, akkor azt hiszem, hogy most ideje pontyot tennünk a mai este végére, és nagyon szépen köszönjük az előadóknak, és a remek kérdéseket és hozzászólásokat, hogy akkor mindenkit várunk a következő előadásokon. Köszönjük.